Igen, most egyébként mi, én is hallgatom itt a háttérben, hogy mi történik nálunk. Ugye nagyon szépen hozta a példát a most már nem sokára 3 éves kisebbik gyerköcünk. Hogy igen, tehát vannak, ő most ide akart jönni, és nem igazán értette ezt a szituációt, hogy ő most miért nem jöhet ide, itt játszani, ugye itt szoktunk játszani ebben a szobában. És hogy igen, ehhez az új helyzethez hozzá kell szokni ennek, ezt jól kell kommunikálni, erre fel kell készíteni előre, hogy most egy kis változás lesz, és most ez a szabály. De amit én is most a munkám során, az Anya Akadémián, nekem is van egy ilyen rövid kis tréningem, amivel végigmegyünk a szülőkön ezeken a fázisokon, ezeken a megoldási lehetőségeken. Hát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy, és tényleg itt most beszélgetésünk alatt ki szeretném emelni, hogy azért ezeket a helyzeteket lehet nagyon jól is kezelni, felkészíteni, de nyilván itt a legfontosabb tényleg az, hogy a szülők tudják, hogy mennyire normális ez a jelenség, és hogy hol tart a gyerekük a saját fejlődésében, milyen folyamatban van benne. Ugye említetted, hogy van ez a tólik határ, hogy még nincs készen az idegrendszere arra, hogy ez egy manipulatív helyzet legyen, amivel vissza akarna élni. Most nyilván ezeken a te előadásaidon erről sokkal bővebben lehet majd beszélni. Mégis egy picit kihangsúlyozva, hogy azért két különböző dologról van szó, ezt még én fontosnak tartom, hogy lássák, mert azért nem azt mondom, hogy ellenre lehet rontani egy ilyen helyzetet, de hogy nem lehet, sokszor megnehezítjük mi is ezt a helyzetet egy-egy olyan reakcióval, vagy egy-egy olyan... Én kifejezetten nem szeretem a hiszti szó használatát, főleg az első időszakra, amikor neki ezt...
Érzelmi kiborulásról van szó.
Hát ez egy akkora frusztráció számára, egy olyan meg nem értett szituáció, amit egy jól kommunikálva, tükrözve az ő gondolatait, ez egy kicsit szakszó, bocsánat, tehát amivel mi kihangsúlyozzuk, hogy ő most mit érez. Nálunk rendszeresen működik, és nagyon jól, hogy én is kimondom neki, hogy most dühös vagy egy kicsit, igen, szomorú lettél, csalódtál, tehát ezekben a helyzetekben ezeket kell megerősíteni, elfogadni. És persze igen, tehát én is fel tudom rajta húzni magamat, és azt is el kell fogadni. Így van. Úgyhogy szerintem nagyon sokat lehet még erről beszélni. Én azt gondolom, hogy most kellően felcsikáztuk az embereket, és most
egy dologra hadd reagáljak, amit az előbb mondtál, hogy el lehet-e rontani. Igen, el lehet rontani. Tehát erre még egy gondolat erejéig én is szeretnék kitérni, hogy amikor 2 évesünknél azt látjuk, hogy tényleg elvesztette a kontrollt, és az előbb ugye belekezdtem, hogy milyen tünetek lehetnek, ami abszolút normális, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy szinte úgy sír, hogy nem kap levegőt, vagy elvörösödik, mert nem vesz levegőt. Vannak gyerekek, akik például ezt a hányásig képesek fokozni. Nem szándékosan nyilván, de ez is egy teljesen normális tünet. Azért jó az, hogyha ez nem történik gyakran nyilván, de nagyon sokszor tényleg érzelmileg belelovalják magukat a gyerekek, mert egyszerűen nem tudnak megküzdeni még az idegrendszerű kéretlensége miatt, azzal az érzelmi kitettséggel, amit ilyenkor éreznek. Viszont, hogyha nem vagyunk elég óvatosak, következetesek, és azt tapasztalja meg a kisgyermekünk, hogy amikor ő így sír, akkor inkább lehozzuk neki a csillagot az égből, és odaadjuk neki, amit szeretett volna, csak hallgasson el, és legyen nyugalom, akkor nagyon dörzsölt 3-4 éveseket tudunk ám teremteni ebben a szituációban. Mert így, ahogy mondta Dévi, amikor már megtanulta a gyermek azt, hogy 2-szer is működött, 3-szor is működött, hogy ő sírt és megkapta, amit akart, akkor elkezdenek utána nyilván okosan gondolkodni, és a gyerekek nagyon logikusak, és nagyon-nagyon észszerű cselekedeteik vannak. Hát, ha tudja azt, hogy nyilvánosan a földre kell vetnie magát ahhoz a boltban, hogy ő megkapja azt a 2., 3., 5. édességet is, vagy újabb játék kisautót, akkor, mint egy jól betanult szerep, ő ezt alkalmazni fogja, és nyilván földhöz fogja verni magát. És nagyon sok szülővel már akkor találkozom, amikor kialakult egy ilyen, és nem tudják, hogy hogyan változtassanak. Ennek, ahogy mondtad is, ugye külön neve van, ezt kis méró típusú hisztinek nevezi a szakirodalom, amikor már tudatosan és manipulációs szándékkal történik a jelenet. És ilyenkor is nagyon fontos, hogy egy picit azért a kezelésről is beszéljünk, hogy nagyon nem más ez sem, mint a picikori hiszti. Tisztázni kell azt, hogy nem lehetséges az, amit ő szeretne, mert vannak szabályaink, és erről tényleg hosszabban sokkal jobb beszélni, hogy alakítsuk ezt ki, és hogyan készüljünk erre föl, hogy később majd azt tudjuk mondani, hogy tudod, hogy az a szabály, hiszen megbeszéltük, mondok egy példát, hogy egy édességet választhatsz, hogyha eljössz velem vásárolni. És hogyha tudja a gyerek, hogy ez a szabály, akkor 2-3 alkalommal nyilván akkor is neki fog futni, hiszen neki az a feladata, hogy tesztelgesse, hogy hol vannak a határok, megpróbálja, hogy egy földhöz verem magamat típusú hisztivel elérheti-e, hogy egy helyet mégis kettőt kapjon, és ha a szülő következetes és kitart, és ha már ugye bevásárlóközpontról beszéltünk, lehet, hogy nem ott akarunk konfrontálódni, de felkapom a síró 3 évesemet, és kiviszem, és a bolt előtt megbeszéljük, és megnyugtatom, és megállapodunk, hogy visszamegyünk, és egy édességet fog választani, és visszamegyünk, és csak egyet választhat, ahogy eredetileg megbeszéltük, akkor megtaníthatjuk ezeknek a gyerekeknek, hogy nem ért célt, az, hogyha jelenetet csinál, és akkor 3-4 éves korban már nagyon szépen lehet őket kezelni azzal, hogy megpróbálta, nem jött be, anya volt a kitartóbb, az erősebb, viszont hogyha legközelebb eszébe jutna ilyet csinálni, valószínűleg már rövidebb idő alatt. Hát most ilyen idézőjelben mondom csúnya szóval, hogy észhez lehet téríteni azzal, hogy legugolok mellé, elmondom neki, hogy nem lehetséges, amit szeretne, és akkor megyünk tovább. Nagyon sok példát lehetne még mondani, csak az jutott még eszembe, hogy ez nem mindig ennyire szándékos, mint hogy még egy édességet akarok, hanem akár egy alvás kapcsán, ami szintén sok a kérdése, hogy beszoktassuk az ágyába, és ott legyen hajlandó ugye a gyermek elaludni. Itt is kulcsfontosságú a fokozatosság, és kulcsfontosságú mindenek előtt a szülőnek az elhatározása. Tehát ha az anya úgy dönt, hogy mostantól, és itt millió példát lehetne mondani, a kis ágyba szeretném altatni, mostantól nem akarom éjszakánként szoptatni, és hosszasan lehetne sorolni a felsorolást, akkor nagyon fontos, hogy mi eldöntsük, megbeszéljük a gyermekkel, ott legyünk, hogyha szüksége van ránk, hogyha sírdogál, akkor felvesszük, megszeretgetjük, megnyugtatjuk, visszatesszük, ha kell, akkor 76-szor az első éjszaka például, de már második éjszaka csak 23-szor kell, és a harmadik éjszakára pedig arról beszélhetünk, hogy megszokta a gyermek, és lett egy új szokása neki.
Igen, szokták mondani, hogy egy rossz szokás kialakítás, ez nagyon gyorsan megy, de egy jó azt sokáig kell gyakorolni. Úgyhogy, de ez megint egy másik történet. Még annyi jutott eszembe, amit szintén ki lehet hangsúlyozni, hogy azért nagyon azért nehéz szerintem a szülőknek ezt a helyzetet kezelni, nem csak azért, mert technikailag is picit lehet jobban kommunikálni, kihangsúlyozni azt, ami fontos, vagy rövid mondatok, tehát érteni azt, hogy a gyerek fejlődése éppen hol tart, és mi megy be abból az információból, mert amúgy nagyon zsenik tényleg, és nagyon már csecsemőkorban egy csomó mindent tudnak, de azért sok minden félrecsúszhat. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sokszor érzelmileg is sokkal jobban be tudunk vonódni egy ilyen szituációba, hiszen adódhat egy olyan, hogy mondjuk egy földhöz üti magát helyzetben, hogy tényleg beüti magát, és tényleg fáj neki valami, vagy ugye, hát ez is egy tipikus jelenség, hogy visszakerülünk abba a fázisba, hogy ő már nem tudja befogadni az ész érveket, és hogy igen, itt meg kell várni, meg kell nyugtatni, hogy akkor bármennyire is már idősebb, és már ez egy manipulatív hisztinek indult, de mégis visszakerülhet. És ezért nehéz helyzetben vannak a szülők valóban, és be kell tanulni, nem foglalkozni a külső tényezőkkel, hogy a jó tanácsokkal, meg a nézőkkel. Ez egy nehéz helyzet. És ennek kapcsán jutottam arra az ötletre, hogy most menjünk egy picit át arra a részre, hogy mi a helyzet a testvéreknél, mi a helyzet ott, ahol az egyik másik már más korban van, nagyon sok főtanúja lehetünk sok gyerekesként, hogy hogyan oldják meg ezeket a vitákat, ha meg tudják oldani, illetve hogy miben tudunk mi segíteni egy ilyen helyzetben, mivel lehet felkészíteni őket. Igazából nagyon sok mindent tudnánk, de most a általánosságban a testvér kapcsolatokról szerintem még beszélgessünk egy kicsit. Aztán most úgy hallom, hogy nálunk is elcsendesedett a helyzet, talán sikerült túllendülni, és a megfelelő kommunikációval a férjem is megoldotta ezt a helyzetet, de lehet, hogy még előjön valami anya imádat, és akkor megjelenik a gyerek. Úgyhogy akkor amiről még tudunk beszélni, akkor azt még egy picit még nézzük át.
Jó, rendben.